Dolgokkal, amelyeket soha senki nem vesz észre. Mit gondol például, én hol voltam? Maga itt ült. Tévedés, Devonban voltam. Lélekben? Úgy, ahogy mondja. Testem itt maradt ebben a karosszékben és távollétemben, le se tagadhatnám, két nagy kanna kávét és rengeteg dohányt fogyasztottam. Miután maga elment, én leküldtem Stanfordhoz és felhozattam a lábföld katonai térképét, s lelkem ezen bolyongott egy állónapig. Büszke vagyok rá, hogy egész jól kiismertem magam rajta. Gondolom, nagy léptékű térképről van szó. A térkép egész részletes. Holmes kiterített egy szeletet, és a térde fölött nézegette. Itt van az a rész, amely érdekel bennünket. Itt a közepén Baskerville Hall. Ami körül az erdő van? Az. Úgy sejtettem, hogy a Tiszafa Allé, noha a neve nincs feltüntetve, ebbe az irányba húzódik, mégpedig, mint maga is láthatja, a láptól jobbra és vele párhuzamosan. Ez a kis település itt, Grimpen falucska, ahol Mortimer barátunknak van a főhadiszállása. Mint láthatja, 5 mérföldes körzetben alig van néhány elszórt épület. Itt van például Laughter Hall, amelyről szintén említés esik a históriában. Erről a házról itt ugyancsak szó volt, ebben lakik valószínűleg az a természettudó Stapleton, ha jól emlékszem a nevére. Ez itt két parasztudvar, Hightower és Fallmire. 14 mérföldre esik innén a híres Dartmoori börtön. Mindeme pontok között és körül terpeszkedik az elhagyatott, holt lábvidék. Ez tehát a színhely, ahol tragédia játszódott le a közelmúltban, és ahol nekünk is lesz szerepünk nem sokára. Ronda hely lehet. Hát igen, a díszletezés a lehető legkiválóbb. Ha egyszer tényleg meg akarja lenni az ördög valahol, hogy beavatkozzék az emberek dolgába, jobb helyet nem is választhatott volna. Szóval maga is hajlik rá, hogy természet fölötti okokkal magyarázza a történteket. Az ördög megbízottjai lehetnek húsból és vérből valók, nem gondolja? Mindenekelőtt két kérdést kell tisztáznunk. Mégpedig először, hogy egyáltalán történt-e bűncselekmény, másodszor, hogy mi volt ez a bűncselekmény, és hogyan követték el. Persze, ha dr. Mortimer sejtése helyes, és valóban olyan erőkkel állunk szembe, amelyek kívülesnek a természeti törvényeken, ez esetben nincs mit nyomoznunk. Addig is azonban, mielőtt erre a következtetésre jutnánk, mindenféle más magyarázatot is meg kell vizsgálnunk. Be lehet csukni az ablakot, ha nem zavarja. Fura, de nekem az a véleményem, hogy a koncentrált atmoszféra elősegíti a koncentrált gondoskodást. Addig még nem jutottam, hogy egy ládába bújjak, ha gondolkodni akarok, de meggyőződésem ez volna a logikus következménye. Nos, átgondolta az ügyet? Igen, épp eleget gondoltam rá egész nap. Eredmény? Nagyon különös história, az biztos. Van valami sajátos karaktere az egész ügynek. Egyes részletei ugyancsak szembeötlőek. Például a lábnyomoknak ez az elváltozása. Mi a véleménye erről? Mortimer azt mondta, hogy Sir Charles Lábúj hegyen haladt tovább az allé hátra lévő részén. Csak azt ismételte el, amit valamilyen marhasz mondott a vizsgálatkor. Mi a fenének járná valaki végig Lábúj hegyen az allét? Hát akkor? Szaladt, Watson. Kétségbe esve futott, hogy az életét mentse. Addig futott, míg meg nem szakadt a szíve és össze nem esett. De hát, mi elől futott? Erre kell majd rájönnünk. Egy biztos, hogy az elhunyt már akkor félőrült volt a félelemtől, mielőtt elkezdett volna futni. Hát ezt honnan veszi? Föltételezem, hogy az, amitől annyira félt, a lápon át közeledett feléje. Ha pedig ez így van, és ez nagyon valószínűnek is látszik, csak olyan ember kezd el házától elfelé futni, ahelyett, hogy feléje futna, aki már előzőleg eszét vesztette. Ha elfogadjuk a lókupec vallomását, hogy tudnélik, Sir Charles segítségért kiáltozott, abba az irányba futott, ahonnan a legkevésbé várhatott segítséget. Aztán van itt egy másik kérdés. Kit várt ezen az estén, és miért várta éppen az alléban, és miért nem oda bent a házban? Azt hiszi, várt valakit? Barátunk öreg volt és beteges, az érthető, hogy az esti sétára indult, de az már ellentmondás, hogy ilyen kellemetlen ködös időbe tette ezt. Hihető-e azonban, hogy a rossz idő ellenére mégis megállt 5-10 percre, hogy ez dr. Mortimer, akiről nem mertem volna ennyi gyakorlati érzéket feltételezni, nagyon helyesen következtette ki az elszórt cigaretta homorról. De hát Sir Charles minden este kiment sétálni. Az lehet, de kétlem, hogy minden este megállt volna a lápra nyíló kapunál. Éppen ellenkezőleg. A jelek azt mutatják, hogy irtózott a lápvidéktől és elkerülte. Ezen az éjszakán mégis ott várakozott. Márpedig ez az éjszaka volt az, amely megelőzte londoni utazását. A dolog alakul, Watson. A kép kezd összeállni. Szabad kérnem, hogy adja ide a hegedűmet? Egyelőre ne törjük tovább a fejünket, várjuk meg, mi lesz reggel, és fogadjuk dr. Mortimert és Sir Henry Baskervillt. Negyedik fejezet. A titokzatos üzenet. A reggeliző asztalt korán leszették, és Holmes házi kabátba várta vendégei érkeztét. Ügyfeleink pontosan meg is jöttek. Alig ütötte el az óra a tizet, amikor dr. Mortimer megjelent nyomában az ifjú baronettel. Az utóbbi alacsony, élénk mozgású fekete szemű körülbelül 30 éves férfi volt, meglehetősen zömök alkattal. Vastag, fekete szemöldökei voltak, arca erőt és harciasságot tükrözött. Oroszlánbarna tweed ruhát viselt, és egész megjelenéséből sugárzott az olyan ember edzettsége, aki napjai javarészét a szabad levegőn tölti. Nyugodt szemében és bizalomgerjesztő modorában mégis volt valami, ami rögtön elárulta a gentlement. Engedjék meg, hogy bemutassam Sir Henry Baskervillt, mondta dr. Mortimer. Hát igen, szólt Sir Henry. Akár hiszi, akár nem, kedves Sherlock Holmes, ha nem a barátom javasolta volna, hogy ma délelőtt idejöjjek, magamtól jöttem volna. Maga, mint hallom, szeret rejtvényt fejteni. Nos, én ma összeakadtam egyel, de ez úgy látszik több sütnivalót követel, mint amennyi nekem van. Kérem, foglaljon helyet, Sir Henry. Jól értettem, hogy már is valami különös élményben volt része Londonba érkezése óta? Ó, jelentéktelen apróság, kedves Holmes, aféle buta tréfa, úgy vélem. Ezt a levelet kaptam ma délelőtt, ha ugyan levélnek lehet nevezni az ilyesmit. Egy borítékot helyezett az asztalra. Valamennyien odahajoltunk. Silány, szürkés színű boríték volt ez. A címet Sir Harry Baskerville, Hotel Northumberland, nagy kuszabetűkkel kömlölték rá. A levelet a Charing Cross-i posta hivatalnál adták fel, s a bélyegző dátuma a megelőző este volt. Ki tudta, hogy a Hotel Northumberlandben száll meg, kérdezte Holmes, s vizsgálódó tekintetet vetett látogatónkra. Senki sem tudhatta, ezt csak azután döntöttük el, hogy dr. Mortimer meg én találkoztunk. De gondolom dr. Mortimer is ott szállt meg. Nem, én egy barátomnál laktam, mondta a doktor. Előzőleg szó sem volt róla, hogy éppen ebbe a hotelbe menjünk. Valakit úgy látszik maga nagyon érdekel, Holmes, merre járnak önök. Holmes a borítékból egy négyrét hajtott fél ív fogalmi papírt húzott elő. Kinyitotta, s elsimította az asztalon. A közepén egyetlen mondat állt, amelyet felragasztott újságkivágásokból szerkesztettek össze. Ha esze van és félti az életét, elkerülje a lápvidéket. Egyedül a lápvidék szót írták kézzel. Hát ez az, mondta Sir Harry Baskerville. Talán meg tudnám mondani, hogy mi a fenét jelent ez, és ugyan ki lehet az, aki ennyire érdeklődik személyes dolgaim iránt. Maga mit gondol, dr. Mortimer? Az belátja, ugye, hogy ebben aztán nincs semmi természet fölötti? Ellenkezőre, uram. Szerintem nagyon is lehetséges, hogy ez a levél olyas valakitől érkezett, aki meg van győződve róla, hogy az ügy igenis természet fölötti. Miféle ügy? Kérdezte Sir Harry meglehetősen élesen. Az az érzésem, az összes jelenlevő urak többet tudnak a dolgaimról, mint jó magam. Megígérhetem, Sir Harry, hogy mielőtt elhagyná ezt a helységet, ön is mindent meg fog tudni, mondta Sherlock Holmes. Engedelmével azonban maradjunk egyelőre ennél a nagyon érdekes kis üzenetnél, melyet nyilván tegnap este állítottak össze és adtak postára. Van itt valahol egy tegnapi Times, Watson? Ott van a sarokban. Volna kedve ide nyújtani? A vezércikknél nyissa ki, legyen szíves. Holmes pillanatok alatt átfutotta a cikket. Szemei csak úgy falták a hasábokat. Ez itt egy vezércikk a szabad kereskedelemről. Ha megengedik, felolvasnék egy részletet belőle. Akinek egy csöpp kis esze van, Nem tagadja, hogy védővámokkal egyedül lehetetlen felpesdíteni a gazdaságot, ugyanis ha elkerüli is az ország egy esetleges ilyen törvény révén a behozatallal járó veszteségeket és hátrányokat, a gazdasági életét végső fokon mégiscsak kedvezőtlenül befolyásolná egy ilyen rendszabály. Így hát, aki a jövőt félti, semmiképpen sem állhat ki fenntartás nélkül mellette. Na, mit szól hozzá, Watson? Kiáltott fel Holmes felvillanyozódva, miközben elégedetten dörzsölte össze a tenyerét. Hát nem csodálatos mondat ez? Dr. Mortimer a beavatottak tekintetével nézett Holmesra, Sir Harry azonban értetlenül meresztette fekete szemét a detektívre. Bevallom, nem sokat értek a vámokhoz, s hasonlókhoz, mondta, de úgy érzem, kicsit eltértünk a tárgytól, már ami a levelet illeti. Ellenkezőleg, Sir Harry, nagyon is a tárgynál vagyunk. Watson jóval többet tud a módszeremről, mint ön, de tartok tőle, hogy ő sem egészen kapizsgálja, mit jelent ez a mondat. Bevallom, nem látok semmi összefüggést. Pedig hát, drága Watsonom, az összefüggés oly nyilvánvaló, hogy már magától értetődik. Ha esze van, és félti, az életét elkerüli. Még most se látja, honnan kerültek elő ezek a szavak? A fenébe tényleg, na hát, sose jutott volna eszembe, kiáltott föl Sir Harry. Mint végső bizonyítékra hadd mutassak rá, hogy az esze van, egy darabba van kivágva a lapból. Csak ugyan. Ez minden képzeletemet felülmúlja, kedves Holmes, mondta dr. Mortimer, és elismerően tekintett barátomra. Ha csak azt mondta volna, hogy a mondat újságcikkből vágták ki, én ezzel is megelégedtem volna. De hogy megmondja melyikből, sőt, hogy éppen ebből a vezércikkből, ez már kicsit túl magas nekem, de honnan tudja? Föltételezem, doktor, hogy meg tudja különböztetni egy néger koponyájét egy eszkimójétól. Hát minden bizonnyal. De hát hogyan? Egyszerűen, mert ez a specialitásom. A különbség nyilvánvaló. A koponya formája, a pofacsont s az állkapcsok alakja ezen kívül. Nos, ez pedig az én specialitásom, s a különbségek ugyanilyen nyilvánvalóak. Az én szememben épp oly nagy a különbség a Times cikkeinek borgisszedése és az olcsó heti lapok petitje között, mint a maga négere és eszkimója koponyája között. A betűtípusuk ismerete nagyon is hozzátartozik a detektív fegyvertárához, bár bevallom, hogy egy ízben fiatalkoromban alaposan összetévesztettem a Leeds Mercury-t a Western Morning News-zal. De hát egy Times vezércikk egyedülálló valami a maga nemében, és ezeket a szavakat semmiképp sem vághatták ki máshonnan. Mivel az egész dolgot tegnap csinálták, fölötte valószínűnek látszott, hogy a szavakat meg is találom a tegnapi számban. Amennyire én követni tudom, kedves Holmes, mondta Sir Henry Baskerville, szerintem ezt az üzenetet ollóval vágták ki. Körömollóval, mondta Holmes. Arról, hogy az elkerüli két nyisszantásba került, látnivaló, hogy az illető rövid ollót használt. Értem. Valaki tehát kivágta az üzenetet egy rövid ollóval, felragasztotta csirizzel, gumiarábikummal, mondta Holmes. Szóval felragasztotta gumiarábikummal, most már csak azt szeretném tudni, miért írta a lápvidék szót kézzel? Mert nyomtatásban nem találta meg. A többi mind egyszerű szó, és a legtöbb cikkben előfordul. De azt, hogy lápvidéket, már ritkábban lehet labba fellelni. Hát persze, tényleg ez lehetett az oka. Kiolvasott még valami mást is ebből az üzenetből, kedves Holmes? Van ugyanitt még egy-két figyelemre méltó nyom, de az üzenet küldője gondosan ügyelt rá, hogy a lehető leggondosabban eltüntesse őket. A címet, amint bizonyára ön is megfigyelte, meglehetősen primitív betűkkel rótták a borítékra. A Times viszont olyan lap, amelyet csupán művelt emberek olvasnak. Joggal hihetjük tehát, hogy a levelet képzett ember állította össze, aki azonban azt a hitet szerette volna kelteni, hogy tanulatlan. Az a törekvése, hogy elváltoztatja írását, ugyanakkor el is árulta. Ez azt jelenti ugyanis, hogy ön ismerheti a szerzőt, vagy legalábbis összeakadhat vele a későbbiek során. Ugyancsak észrevehette, hogy a szavak nem szép rendben vannak egymás mellé ragasztva, hanem elég kuszán. Egyik magasabban van, mint a másik. Az életét például el van csúszva. Ennek oka lehet gondatlanság is, de nincs kizárva, hogy csupán az összeállító izgalma és sietsége okozta. Én minden esetre arra felé hajlok, hogy az oka sietség lehetett, hiszen a levél összeállítása fontos dolog volt, és ilyesmiben mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban eljárni. Ha már most igaz az, hogy az illető sietett, felmerül a kérdés, miért sietett. A kérdés jogos, hiszen ha csak korán reggel adja is fel a küldeményt, Sir Harry akkor is készhez kapja, mielőtt távozna a hotelből. Lehetséges, hogy az illető attól tartott, hogy félbeszakítják. De hát kiszakíthatta volna félbe. Ez már csak találgatás, mondta dr. Mortimer. Illetve helyesebben mérlegelés. A valószínű megoldások közül kell kiválasztanunk a legvalószínűbbet. Tény, hogy ezúttal kell dolgoztatnunk képzeletünket is, de ezt csak szigorúan tudományos alapon tehetjük. Az alapot azt szolgáltatja, hogy mégis csak tényekből indulunk ki, és ezekből próbálunk következtetésekre jutni. Nos, lehet, hogy ez dr. Mortimer szerint megint csak találgatás, de hát én csak nem biztos vagyok benne, hogy a címet egy hotelban írták.
De hát miből gondolja ezt?
Nézze csak, az illetőnek a tollal is, meg a tintával is baja volt. A toll egyetlen szó leírása közben kétszer is pacázott, és a rövid cím leírásához háromszor kellett bemártani, ami annak a jele, hogy a tintás üvegben csak nagyon kevés tinta lehetett. Na már most, egy csupán magáncélokra használt toll és tintás üveg aligra kerülhet ilyen elhanyagolt állapotba, arról nem is beszélve, hogy mindkettő egyszerre. De hát ismerjük a szállodák tintás üvegeit és tollait. Azok mind ilyenek. Nyugodtan állíthatom tehát, hogy ha gondosan kiürítjük valamennyi szállodában a Charing Cross környékén a papírkosarakat, és megtaláljuk a szétszabdalt Times vezércik maradványait, akár rögtön nyakon csíphetjük a különös üzenet gazdáját.
Ejha, hát ez meg mi?
Miközben ezeket mondta, Holmes személyhez emelte, és nagy gonddal vizsgálgatta a szavakkal megtűzdelt fél ív papírt.
Nos?
Semmi, mondta Holmes, és ledobta a lapot. Csupasz fél ív papír, meg még vízjel sincs rajta. Azt hiszem, amit lehetett, mind kiszedtük ebből a fura levélből. Mondja csak, kedves Sir Harry, történt még valami figyelemre méltó önnel, amióta Londonban van?
Nem, nem hiszem, Mr. Holmes.
Nem volt olyan érzése, hogy valaki követi vagy figyeli?
Úgy érzem magam, mint aki egyszerűen belesétál egy ponyvaregénybe, mondta látogatónk.
Ki a fene akarna engem követni vagy megfigyelni?
Mindjárt rátérünk. Szóval nincs mit megemlíteni, mielőtt elmondanám az előzményeket?
Ez persze attól függ, hogy mit tartunk említésre méltónak.
Minden az, ami kívül esik a hétköznapok normális menetén.
Sir Harry elmosolyodott.
Tudják, én még nem nagyon ismerem az itteni szokásokat, hiszen eddig javarészt az Egyesült Államokban és Kanadában éltem. Mégis azt hiszem, az meglehetősen kívül esik, ahogy ön mondja, az élet normális menetén, ha az ember elveszíti fél pár cipőjét.
Elvesztette fél pár cipőjét?
Na de drága uram, kiáltott fel dr. Mortimer.
Az a cipő csak elkeveredett. Bizonyára ott lesz, ha visszamegyünk a szállodába. Minek kell ilyesmét kell feltartani Mr. Holmes-t?
De hiszen megkért rá, hogy mondja meg, történt-e velem valami rendkívüli.
Pontosan, mondta Holmes. Bármilyen ostobaságnak látszik is a dolog. Szóval még egyszer kérdem. Elvesztette fél pár cipőjét?
Hát igen, elkeveredett. Nem tudom.
Mindkettőt kitettem este az ajtó elé, s reggelre csak az egyik volt ott. A cipőtisztító fiú csak dadogott össze-vissza, amikor szóltam neki.
A legviccesebb az egészben, hogy akkor este vettem a pár cipőt a Stranden, és még teljesen használatlan volt.
De ha még használatlan volt, minek kellett kitisztítani?
Boxcipő volt, és nem volt bekenve. Ezért raktam ki.
Ha jól értettem, azután, hogy megérkezett Londonba, rögtön elindult és vásárolt magának egy pár cipőt.
Sok mindent vásároltam. Dr. Mortimer is eljött velem. Tudja, az a véleményem, ha már én leszek ott lenne az uraság, hát ennek megfelelően kell öltözködnöm is. Márpedig, őszintén szólva, én eddig az ilyesmivel édeskeveset foglalkoztam. Oda hát más a felfogás.
Nos hát, sok egyéb dologgal együtt megvettem ezt a barna cipőt, $6 került, de mielőtt felhúzhattam volna, el is lopták.
Ez a lopás meglehetősen értelmetlennek látszik, mondta Sherlock Holmes. Nekem is az a véleményem, mint dr. Mortimernek, hogy a cipő hamarosan meg fog kerülni.
Hát akkor, uraim, ezt úgy mondta Sir Harry, mint aki végre elszánta magát,
Az az érzésem, hogy épp eleget beszéltünk erről a kevésről, amit tudok. Itt az ideje, hogy megtartsák ígéretüket, és végre elárulják nekem, miről is van szó tulajdonképpen. Teljesen jogos kívánság, felelte Holmes. Azt hiszem, legjobb lesz, ha dr. Mortimer ismerteti az előzményeket, tekintve, hogy mi is tőle tudunk mindent. A biztatásra tudós barátunk előhúzta zsebéből újságjait, és újra előadta az egész esetet, ugyanúgy, mint előző délelőtt. Sir Harry Baskerville a legnagyobb odaadással figyelt, s csak olykor-olykor adta jelét egyek közbe kiáltással meglepetésének. Szép kis örökségbe keveredtem. Üröm az öröm mellé, sóhajtott, miután befejeződött az előadás. A kutyáról persze én is eleget hallottam, kicsi koromtól kezdve. Tekintve azonban, hogy igazi családi história, sohasem vettem komolyan. Ami azonban a nagybácsim halálát illeti, az egy kicsit megzavart. Még mindig szédülök tőle. De úgy látszik, még maguknak sem sikerült tisztázniuk, kire tartozik ez az ügy. Rendőrségere-e, vagy papra? Így van. És akkor itt van ez a levél, amit a hotelbe küldtek. Szerintem tökéletesen beleillik a históriába. A levél azt jelenti, hogy valaki jobban tudja, mint mi, hogy miről van szó, jegyezte meg dr. Mortimer. Azt is jelentheti persze, mondta Holmes, hogy valaki jó indulattal viseltetik ön iránt, és csak figyelmeztetni akarja a veszélyre. Vagy csak el akarnak ijeszteni, hogy nyugodtan űzhessék kisded játékaikat. Természetesen ez is lehetséges. Nagyon lekötelezett dr. Mortimer, hogy megismertetett engem ezzel a problémával, amelynek szerintem igen érdekes konzekvenciái lehetnek. De maradjunk a gyakorlatnál. Most egyelőre azt kell eldöntenünk, kedves Sir Harry. Mi az okosabb? Beköltözzék-e, vagy ne Baskerville Hallba? Miért ne költöznék? Mert baj érheti. Úgy érti, hogy a házi szellemtől, vagy úgy, hogy emberektől. Épp ez az, amit ki kell nyomoznunk. Bárhogy is áll a dolog, én elszántam magam. Se ördög a pokolba, se ember a földön nem akadályozhat meg engem, kedves Holmes, hogy visszatérjek őseim otthonába, s ezt nyugodtan veheti úgy, mint végső válaszomat. Sir Harry összevonta a szemöldökét, arca pedig, miközben ezeket mondta, vörös lett, mint a főtrák. Látszott, hogy a Baskerville-iek tüzes temperamentumából nem kevés szorult utolsó sarjukba. Mellesleg, mondta, ahhoz sem volt még időm, hogy átgondoljam, amit hallottam. Nem kis dolog, hogy az ember megértsen, és rögtön el is határozzon valamit. Ahhoz, hogy igazán zöldágra vergődjek magammal, legalább egy nyugodt órára volna szükségem. Hát akkor ide figyeljen, Mr. Holmes. Most 10:30, én meg most egyenesen visszamegyek a szállodámba. Gondolom, nincs ellenükre, hogy maguk ketten is odajöjjenek és együtt ebédeljenek velem 2 órakor. Addigra már meg tudnám mondani, hogyan is állok ezzel a dologgal. Megfelelhet magának, Watson? Tökéletesen. Akkor megyünk. Hívassak kocsit? Inkább gyalogolok. Úgy is zúg a fejem. Szívesen sétálok én is egyet, mondta dr. Mortimer. Akkor 2 órakor találkozunk. Arrivoár és jó napot! Hallottuk, amint látogatóink léptei végük kopognak a lépcsőn, s amint bevágódott mögöttük a kapu. Holmes ekkor egy pillanat alatt átváltozott a cselekvés emberévé. Vágyatta álmatagsága nyomtalanul eltűnt. Húzzon cipőt és vegye a kalapját, Watson, de sebesen, nincs vesztegetni való időnk. Ahogy volt, házi kabátba rohant a szobájába, hogy néhány másodperc múlva már felöltőbe lépjen elő. Együtt siettünk le a lépcsőkön, s aztán ki az utcára. 200 yardnyira előttünk még mindig lehetett látni dr. Mortimert és Baskervillet, amint az Oxford Street-en felfelé haladtak. Szaladjak utánok és szóljak nekik? A világért sem, Watsonkám, engem a maga társasága tökéletesen kielégít, föltéve, ha maga is megelégszik az enyémmel. Barátainknak van eszük. Ez a szép délelőtt csak ugyan alig való egyébre, mint sétára. Holmes meggyorsította lépteit, s Mortimerék és köztünk nem sokára körülbelül felére csökkent a távolság. Megtartva a 100 yardnyi különbséget, mi is befordultunk az Oxford Streetre, majd a Regent Streeten folytattuk utunkat. Barátaink egy alkalommal megálltak, egy kirakatot kezdtek nézegetni, mire Holmes is rögtön ugyanezt tette. Alig egy pillanat múlva elégedetten felkiáltott. Élénk tekintetét követve észrevettem, hogy egy fiáker, amelyben egyetlen utas ült, és amely eddig az út másik oldalán állt, most lassan megindult megint.
Itt az emberünk, Watson.
Na jöjjön. Ha egyebet nem is tehetünk, legalább jól megnézzük magunknak. Egy szemvillalásra beláthattam a fiáker oldalablakán. Egy sűrű fekete szakállal borított arcból szúró szempár meredt rám. A fiáker teteje ekkor felcsapódott, az utas valamit oda kiáltott a kocsisnak, mire a jármű eszeveszett gyorsasággal indult meg lefelé a Regent Street-en. Holmes izgatottan tekingetve keresett másikat, de üres kocsi sehol nem volt látható. Erre vadrohanásba fogott az utca közepén. Az előny azonban behozhatatlannak bizonyult, és a fiákert hamarosan szem elől vesztettük.
Az ördög vigye el,
mondta Holmes jó adag keserűséggel hangjában, amint lihegve és bosszúságtól sápadtan kikeveredett a járművek sűrűjéből.
Pekhen volt, vagy rosszul is csináltam.
Ha maga tisztességes ember, Watsonkám, akkor ezt is feljegyzi, mégpedig mindjárt a sikereim mellé.
Ki volt az?
Fogalmam sincs. Valami spicli?
Hát tudja, az eddigiek alapján nem sok kétségem van a felől, hogy Londonba érkezése óta a lehető legalaposabban figyelték Baskerville barátunkat.
Hogy is lehetett volna tudni olyan gyorsan, hogy a Hotel Northumberlandbe szállt? Nos, gondoltam, ha követték, az első napon követni fogják a másodikon is. Biztosan észrevette, hogy kétszer is odaléptem az ablakhoz, míg Dr. Mortimer a históriáit olvasta.
Emlékszem, persze.
Úgy számítottam, majd csak meglátok valami tényfergő alakot, de nem így történt.
Értelmes emberrel van dolgunk, Watson. Az ügy rettentő komplikált, és noha még mindig képtelen vagyok eldönteni, jó vagy rossz indulatú egyénekkel állunk-e szemben, ügyességük és céltudatosságuk felől nincsenek kétségeim. Amikor barátaink elmentek, abban a reménybe szegődtem a nyomukba, hogy puska végre kaphatom a spiclit. Ez azonban olyan rafinált volt, hogy nem merészkedett nyíltan az utcára, hanem elbújt egy kocsiba, ami lehetővé tette számára, hogy fedezékből figyelhesse őket, sőt, alkalomattán el is haladhasson mellettük, ha akar. Mégpedig észrevétlenül. A módszernek még megvolt az az előnye is számára, hogyha látogatóink netán kocsiba szállnak, azonnal a nyomukba eredhet. A dolognak azonban van egy nagy bökkenője.
Az, hogy az illető kiszolgáltatta magát a fiak keresnek.
Pontosan.
De kár, hogy nem tudjuk a számot.
Ej, Watsonkám, lehet, hogy olyankor könnyelmű vagyok, de csak nem képzeli komolyan, hogy a kocsi számáról megfeledkezem. 2704.
Egyelőre azonban semmi haszna.
Nem látom be, hogy pillanatnyilag többet is elérhetett volna.
Miután észre